Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Foglaljunk helyet. Jöjjünk le. Édesatyán, köszönjük ezt a mai estét is, amikor eléd állhatunk. Köszönjük, hogy te elküldöd a te ígédet, és az majd sok mindent tisztáz mi bennünk. Köszönjük, hogy a te ígéd az mindig rávilágít a homályos pontokra, és mindig a hívő szívvel fogadjuk, akkor kijelentést tartalmaz. Köszönjük, hogy benne jelentett ki magadat. Köszönjük azt, hogy most mi itt lehetünk, kérünk téged, hogy formáld a mi szívünket, hogy meg tudjuk hallgatni. Igazán a szívünk mélyén úgy, hogy valójában meghalljuk az életünkre vonatkozóan, mit akarsz mondani. Úr Jézus, olyan fontos a te szavad, hiszen ez az egyetlen dolog, amely megtarthatja a mi életünket, vagy rávezetheti a mi életünket az üdvösségnek az útjára, ki hol tart éppen most. Ezt a szót kérjük most újra. Szólíts meg bennünket, vonj magad után a mi szívünket, és kérünk alázatos lelket és engedelmes szívet, hogy hajlandóak legyünk a te szemeddel látni. Amen. Szeretett testvéreim, Istenek igéjét a Márk írása szerinti evangéliumból olvasom a mai napi igét, az első rész 16. versétől a 20. verséig. Így szól Isten igéje. Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látta Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerben hálót vetének, mert halászok valának. És mondanék így Jézus, kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászatok. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követik őt. És onnan egy kevéssé elébb menve látá Jakabot, az Zebedeus fiát és annak testvérét Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala. És azonnal hívá őket, és ők atyukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének. Szeretett testvéreim, Márk evangéliumából ez az ige szakasz az egyik elhívási történet, ahol négy tanítványt hív el Jézus. Mind a négyen halászok. Nagyon érdekes történetek, az elhívási történetek, vannak benne azonosságok, és vannak köztük különbségek is. Ha megnézzük, akkor ez az elhívási történet két csoportban foglalja az elhívottakat. Az első csoport Péter és András, a második pedig Jakab és János. Mind a kettőjüket Jézus valami hallatlan, hatalmas szóval hívja el. Csendes ez a szó, valószínűleg nem hangosan szólt, de mégis a hatalma olyan félelmetes, hiszen ez a négy ember mindent ott hagyva követi Jézust. És attól a pillanattól fogva az életük gyökeresen megváltozik, és ez a követés, hogy ők elindulnak Jézus szavára, ez az a pont, ahol az ő életük megváltozik. Azt szokták mondani, hogy ha jó a kezdet, akkor az utána következők is jók szoktak lenni. Ezért, amikor ezt a történetet nézzük a mai estén, akkor figyelj arra, hogy Isten miért mondja ezt a történetet el neked, miért említi esetleg újra ezt a történetet neked, miért beszél erről a témáról, ami az elhívás témája, mert tisztázni akar néhány dolgot. A történet délelőtt kezdődik egy reggeli időszakban, amikor is Jézus odalép ez a néhány emberhez, és magával hívja őket. Nem először találkoztak Jézussal, ez János evangéliumából is, meg Máté evangéliumából is kiderül, többször találkoztak ők már. Mégis ez a szó most éri el igazán Péter, János, Jakab és Andrásnak a szívét. Hatalmas a hatás. Gondoljátok meg, hogy egy átdolgozott éjszaka után, éjszaka halásztak a Genezáret taván, fáradtan a halászok mossák a hálóikat, tisztogatják, varogatják, hozzák rendbe, hogy miután kipihenték magukat, a következő éjszaka megint tudjanak vele dolgozni. Ez egy családi vállalkozás az egyik részről, és ott dolgoznak, és egyszer csak jön egy különös idegen, akit már talán egyszer-kétszer láttak, beszéltek vele, és ez az idegen valami hatalmas szót mond, amitől a belső életük teljesen megváltozik. Elhívja őket. Maga után, tanítványnak, és van egy másik pont is ebben az igében, hogy elmondja az ő új élet céljukat. A kettő együtt szerepel itt. És egy óriási kérdés az, hogy mi a titka annak, hogy engedelmeskedik ez a négy ember Jézus Krisztusnak? Mi történik ezeknek az embereknek a lelkében? Mert hogy párhuzamossága mi életünk és az ő életük között van, az világos, csak az a kérdés, hogy hol? Természetesen nem külsőképpen, hiszen nemhogy nem valószínű, hanem ez ma nem így történik, biztosan nem így történik, hogy valamelyikünk a munkahelyén dolgozik, és egyszer csak egy különös idegen Jézus megjelenik, és hozzászól, és mi látjuk és halljuk az ő fizikai hangját. Nem így történik ma, de belsőképpen mindenféleképpen így történik. Ugyanúgy, ahogy akkor és ott. Ha megnézzük a 12 tanítványt, akkor mind a 12 tanítványnak nincs leírva az elhívási története. Ha nem le van írva ennek a négy embernek az elhívási története Máténak, nincs például leírva Júdás Iskariótes elhívása, és még egy számtalan tanítványt említhetnék, akinek nincs leírva az elhívása. A Szentírás jelez ezzel néhány dolgot. Elmondja, hogy mindenkit elhív az új szövetségben Jézus tanítványának. Személyesen. Mindenkit. Kivétel pedig nincs. Ezért az első kérdés, ami ennek az igének az olvasása után fölmerül az embernek a gondolataiban, az nem más, mint hogy van-e személyes elhívásod Jézus Krisztustól? Nagyon sokszor elhangzik ez, és olyan nagyon-nagyon fontos dolog, mert véletlenül hangzik el a református szószékekről annyiszor ez a halatlan fontos dolog, hogy nem lehet csak úgy belenőni az Isten országába az új szövetségben. Hogy elkezdek járni, csatlakozom, és ettől minden meg van oldva, ettől az Isten országának tagja lettem, keresztjénné lettem, ettől sokkal többre van szükség. Erről beszél ez az ige. Személyes kapcsolatra. És ami a titka, hogy a kapcsolatfelvétel Jézus Krisztusnak a kezében van. Nem az én kezemben. Én eljöhetek, és ülhetek itt akár egész életemen keresztül, 80-70, akárhány évet ad az Isten, hogyha ő nem veszi fel velem a kapcsolatot, akkor nem találkozom vele. Ez az első nagyon fontos üzenet a mai napon, az, ami már sokszor elhangzott, hogy Jézus az, aki elhív bennünket tanítványának, és Jézus az, aki elhív bennünket szolgálatra. És ő a meghatározó maximálisan. Lehet azt mondani, hogy ez talán a mi világunkban nem így van, hogy hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy mi választunk dolgok között. Választok a között, hogy milyen munkát fogok végezni. Több lehetőség áll előttem, és én eldöntöm azt, hogy mi az, ami nekem szimpatikus, mi az, ami követendő, mi az, ami jó, mi az, ami előre visz, mi az, ami szerintem az én életemet kiteljesíti. Választhatunk sokféleképpen. De nem az Isten országában. Isten országában az a törvény, hogy Jézus Krisztus választ ki mindenkit. Egyen-egyenként. Erre találunk is példát a Szentírásban, az Új Szövetségben, amikor három tanítvánnyal találkozik Jézus, kettő közülük jelentkezik Jézusnál, hogy Mester, akárhová mész, én követlek téged. És ami egészen különös dolog történik, hogy végül is azt lehet mondani, hogy Jézus elutasítja ezt a két tanítványt, méghozzá hallatlan keményen, de nem direkt módon utasítja el ezt a két tanítványt. Az egyiknek azt mondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, de az emberfiának nincs hová lehajtani az ő fejét. És érdekes módon ez a tanítvány jelölt, aki önnön magát jelölte, jelentkezett Jézusnál, ez fogja magát és szépen elhallgat és elsomfordál. Az a hatalmas és harcos indulat, ami benne volt, hogy akárhová mész, követlek téged, hogy én el nem szakadom te tőled. Ez egy olyan nagy fellengzős kijelentés volt akkor ezek szerint csak. Jézus mondott valami olyat, ami semmi másról nem szólt, mint arról, hogy szembesítette azzal a ténnyel, mit jelent tanítványnak lenni. És ez a tanítvány mindjárt meggondolta, ez a jelölt mindjárt meggondolta magát. Mi áll mögötte? Hogy nem képes rá, akkor és ott, lehet, hogy később megtért a keresztény, születő keresztény gyülekezetben, de akkor és ott nem képes rá, hogy kövesse Jézust. Mert nem képesítetett rá, hogy kövesse Jézust. Egyetlen ember sem teheti meg, hogy tanítványul szegődik, ha Jézus Krisztus nem hívja őt. És igaz ez a szolgálatra is. Egyetlen ember sem gondolhatja úgy, hogy valamiben szolgálni fog, ha nem Jézus hívja őt. Ott és akkor ebben a történetben két példát látunk egymás mellett, a két testvért. Azért mondom, hogy két példát, mert az egyik esetben Jézus megjelöli azt, hogy mi lesz a jövendőjük, a másik esetben nem. És ez tipikus. Amikor Jézus elhív valakit magának, akkor egy azonos minden elhívásban, hogy tanítványnak hívja el, tanítványjá fogja tenni őket, de nem mindig mondja el a jövendőt. Van, amikor igen, van, amikor nem. Hogy milyenek az oka, igazándiból nem lehet tudni. Lehet azt mondani, hogy talán Péternek és a testvérének Andrásnak szüksége volt erre. De igazándiból ez csak utána gondolkodás, és nincs benne a kijelentésben. Azt látjuk, hogy míg Péternek és Jánosnak, nem Péternek és Andrásnak elmondja, hogy ember halásszá foglak titeket tenni, addig Jánosnak és Jakabnak ezt nem mondja. Csak elhívja őket. Mégis két dolog történik ebben a pillanatban, amikor Jézusra ez a négy ember találkozik, mégpedig az, hogy amikor Jézus megszólal, akkor engedelmeskednek neki. Igazándiból, amikor leírtam ezt a szót, hogy engedelmeskedni neki, akkor egy kicsit meginogtam abban, hogy az engedelmesség-e. És most is ingok még egy kicsit benne. Nagy a tétje annak, amit csinál ez a négy ember, hiszen ott hagyja a családját, ott hagyja a munkáját, János és Jakab ott hagyja édesapját, hatalmas munka közepette, és a holnapi, holnap utáni, azutáni munkában van tétje és súly ennek a dolognak. De mégis egészen úgy, ahogy például Máté elhívásánál, nem azt látjuk, hogy ez valami nagyon nagy teherként nehezedik az ő szívükre. Az engedelmesség szóban talán van egy olyan dimenzió is, hogy engedek annak, aki erősebb nálam, és arra megyek, amerre nem feltétlenül gondoltam, hogy menni kéne. Engedek valakinek. Engedem, hogy az ő akarata, az ő gondolata jusson érvényre az én életemben. Az engedelmesség sokszor lemondás, sokszor kereszthordozás. Fölveszem azt, amit rám raktak teherként, nehézségként, hogy hordjam el, hogy vigyem, mert ez engem valamire tanít, valamit művel velem. Igazándiból itt nem engedelmességről van szó, hanem valami olyan félelmetes megragadottságról, hogy ez a két ember tényleg minden csapot, papot otthagy, és attól a pillanattól fog, amikor Jézus ezeket a szavakat kimondta, fölállnak, és onnantól egy életközösségben vannak Jézus Krisztussal. Mindenek között. Ha Jézus éjszakra megy, ők is. Ha Jézus a természetbe fekszik le aludni éjszaka, akkor ők is. Ha a hajóban, akkor ők is. Minden kelésük, fekvésük, minden dolguk, minden gondolatuk ettől a pillanattól Jézussal telik. Mi a titka? Mi a titka annak, hogy ezek az emberek egyik pillanatról a másik pillanatra hajlandóak Jézus után menni? Valami olyan dolog áll emögött, hogy amikor Jézus kimondja számukra az elhívó szót, akkor az életükben valami belül történik. Abban a pillanatban, amikor ez elhangzik, akkor ezek az emberek átélnek egy csodálatos dolgot, hogy mintha mindig is erre vártam volna. Mert Jézus úgy szól, és Jézus azt szólja. Gondoljátok meg, hogy milyen lehetett Péternek és Andrásnak halászni, és közben valahol a szívük mélyén esetleg érezték, hogy több vagyok én ennél, mintha mást kéne tenni. Aztán elmúlt a munkaterhe alatt, vagy épp a munka sikere következtében, aztán mindig újra és újra előjött ez a dolog. És aztán egyszer Jézus odáll, kimond egy szót, gyere utánam, és én ember halászát teszlek, és fölébred bennük valami csodálatos dolog, találkozik a mindennapok jelen valóságában, az ő életükben az, amit Isten eleve elrendelt ő felőlük. Mert hogy Jézus olyan embereket hív itt, akiről Isten még mielőtt ez a világ lett volna, rendelkezett. Döntött. Egészen szemben azzal a fajta mentalitással, amikor azt mondják, hogy dönts Jézus mellett. Dönts Jézus mellett. Az ige meg azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. valami különös dolog történik itt ezzel a Péterrel és Andrással, hiszen amikor megszólal Jézus, akkor kinyílik előttük a világ, és ez a követés, amikor ők kilépnek a hajóból és rendülnek Jézus után, ez valami csodálatos és örömteli. Valami olyan, mintha azt mondanánk, hogy most érte el végre az életem azt a pontot, amitől kezdve sinem van. Amikor már tudom, hogy tényleg ez az én életem, ez az értelme, ez a célja, ő, ez a személy, és az, amit ez a személy nekem mondott, hogy emberhalász lehetek. Ez olyan, mint amikor az ember hosszú idő nem tud valamit megfogalmazni, és előáll az Isten, és megfogalmazza az Isten, és akkor úgy örülünk. Akkor úgy tele van a szívünk boldogsággal. És akkor szinte nem is lehet igazán engedelmességnek nevezni, amikor Jézus után lépünk, mert az olyan természetes. Magával ragadott az Isten fia. Valami ilyen van abban, amikor Mátét megszólítja ott az asztalnál, és Máté nem is gondolkodik azon, hogy mit csinál, csak megy Jézus után. Isten nem szakad el soha többet tőle. És ugyanígy vannak ezek a tanítványok is, csak mennek Jézus után, mert valami hatalmas, csodálatos erő, szeretet, személyesség, értelem, bölcsesség, az élet értelme és célja fogalmazódott meg egyetlen egy pillanatban, amikor Jézus mondta nekik ezt. És itt a kérdés, neked már mondta Jézus? Ez egy halatlan fontos kérdés. Szólt már így hozzád Jézus? Mert azért irattak meg ezek az igék, hogy tudjuk belőle, hogy mindenkihez egyen-egyenként személyesen szól belül az Isten. Ez így mondja a teológia, hogy van vokáció interna, és van vokáció externa. Azt jelenti ez a két kifejezés, hogy van belső elhívás, és van külső elhívás is. Amikor már a történetre nézünk, itt a kettő teljesen együtt van, hiszen látnak valakit, megfoghatják a kezét, hallják a fizikai hangját, mi erről nem beszélhetünk. Mégis az egyházi hagyományban így van ez, hogy van a szolgálatban külső és belső elhívás. A kettőnek együtt kell lennie. Ha valaki bekerül a gyülekezetbe, a keresztény egyházban, nagyon sokszor előfordul, hogy természetessé válnak a különböző kegyes kifejezések, fogalmak, mindaz, ami itt történik, és ilyenkor megeshet az, hogy az ember szíve becsapja önmagát. Hall belül egy hangot. Nekem ez a dolgom, és összekeveri a szívének vágyával, hogy én ezt szeretném. Ez pedig két különböző dolog. Ezért mondja az egyházi hagyomány, hogy szükség van a külső elhívásra is, azaz, hogy a többiek, a testvérek úgy lássák, hogy valóban én fölkészítettem arra, hogy az Istennek szolgáljak. Ezt hívják külső elhívásnak, a szolgálatra nézve. De ha csak külső elhívás van, valakit beiktatnak, valakit belevisznek valamibe, mert szerepet szánnak neki, és nincs belső elhívás, az nagyon nagy baj. És olyan könnyen elérhet minket az a helyzet, hogy bejövünk az Isten házába, gyülekezetébe, és a külsőségek megvannak, mégis belül nem történik semmi. És tulajdonképpen becsapjuk önmagunkat, mert valójában azt hisszük, hogy a külső az egész és a teljes. Nem így van. Jézus mindenkit személyesen elhív tanítványának, és elhív később a szolgálatra is. Van, amikor elmondja, mi lesz a te szolgálatod, van, amikor nem. Kinek-kinek, amint szüksége van rá. Miért mondja? Tisztázza újra, vagy először, ő az elhívó úr. Aki tanítványát tesz, aki új célt ad az életnek, és ezzel együtt átéli az ember, hogy értelmet ad az életnek. Igazi értelmet. Miért mondja ma ezt? Talán emlékeztet téged. Emlékeztet arra az első és csodálatos pillanatra, amikor Jézus a te szívedet rabul ejtette. Miért emlékeztet erre bennünket sokszor Jézus? Azért, mert a szeretet, az első szeretet ő iránta meghidegül sokszor bennünk. Ezért emlékeztet, hogy emlékezz vissza arra a pillanatra. Arra a pillanatra, amikor először hatalmasan maga után vontalak téged. Menj odáig vissza, és újra szeress úgy engem, és újra megtapasztalhatod, hogy én is még mindig ugyanúgy szeretlek téged. És ez a szeretet mindig erőt ad. Erőt a mában, és erőt a holnaphoz. Értelmet ad, kezdőpontot, tiszta kezdetet letisztázza újra, és abból a kezdetből meg lehet vonni azt a hosszú-hosszú vonalat egészen a célig, amit Jézus neked megjelölt. És akkor egyszer csak úgymond vonalba leszel. Ott találod a vonalon magad, hol tartok most, és hová tartok. Amikor az ember szívében meghidegül a szeretet Jézus iránt, mindig emlékeztet. Én hívtalak el, személyesen hívtalak el, én adtam célt, abban járj. Aztán bejelent. Bejelenti neked, ha még így Jézussal soha nem találkoztál, hogy az a szándékom, hogy veled így találkozzak. Nehogy kisebbel beért. Nehogy elég legyen a külső. Úgymond tagnak lenni, mert ez nem az egész. Én a szívedet akarom. Én a teljes életedet akarom. És teljes életedben akarok társ lenni, szerető Istened lenni. És határt is von, azaz csak így, és sehogy másképp. Nincs jelentkezés, nincs önjelölés. Csak én jelölök, mondja Jézus. Én választok ki a szolgálatra, én választok ki az üdvösségre. Így mondja ezt az efézusi levelben az ige, mielőtt a világ alapjai felvettettek volna, Jézus Krisztusban már megtörtént az elrendelés. Milyen döbbenetes dolog. Még idő sem volt az idő előtt. Jézus már kiválasztotta az övéit. Azért vagy itt, hogy halljad ezt az üzenetet, azért vagy itt, hogy higgy, azért vagy itt, hogy meghalhasd, azért vagy itt, hogy újra azt az első szeretetet érezd, tapasztald, és azzal szeresd viszont Jézust, hogy felébredj. Így legyen, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a te országodban egyetlen egy bemeneteli lehetőségünk van a veled való találkozás által. Köszönjük ezt, mert ez a legbiztosabb. Ha veled találkozunk, ha neked engedünk, téged követünk, annál biztosabb nincsen, mert a mi életünk és örök életünk, üdvösségünk dolga a te kezedbe kerül. Köszönjük, hogy mindig te jössz először, hogy te keresel meg bennünket. Események, barátok, sokfajta eszköz által és hívsz el magadhoz, hogy meghalljuk a te szavadat. Hogy meghalljuk, hogy szólsz. Köszönjük, hogy ma ismét arról beszéltél, hogy egyen-egyenként megkeresel mindnyájunkat, mert te vagy a jó pásztor. Köszönjük, hogy a te szavad valóban megváltoztatja az életet. Hogy értelmet ad neki, irányba, helyezés, célba is juttatja. Urunk, kérünk, hogyha meghidegült a szívünk, akkor add, hogy újra tudjunk téged az első szeretettel szeretni. Tudjuk a te országodnak dolgait, az az utat, amit nekünk szántál, teljes szívvel szeretni, igent mondani rá, nagynak és nagyszerűnek tartani. Ahogy ott Péter és András, amikor meghallották, hogy kiket akarsz te belőlük csinálni. Köszönjük, Urunk, hogy minden, amit ebben a világban van, az csak legfeljebb távolról hasonlít csak egy példa arra, amit te mi velünk tenni szándékozol, amilyen szolgálatot adsz. Jelentőségében, küzdelmében, csodájában és győzelmében. Köszönjük, hogy mégis, hogy értsük, ugyanúgy, hogy akkor ott Péternek és Andrásnak olyan példát mondasz személyesen nekünk, amelyet meg tudunk ragadni a képzeletünkkel. Mert te személyesen szerető, bölcs Isten vagy. Kérünk téged, hogyha még nem történt volna meg valakinek a találkozása te veled, légy irgalmas. Köszönjük, hogy kérhetünk egymásért téged, hogy közelíts a másikhoz, hadd legyen örök élete, hadd legyen életének igazi értelme és célja. Kérünk téged, hogy légy irgalmas hozzánk, és erősíts meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsa minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hát a gyümölcsötök megmaradjon. Amen.